Kedves hallgatóim, ez az ötödik alkalom, hogy szánunk egy fél órát Dvořák Stabat Mater című művére, és a hetedik tételnél tartunk, ez következik 6 perc, 45 másodperc, tehát nem hosszú. Egyetlen verszakot dolgoz föl a 20-ból, és ez a következőképpen hangzik. Virgo virginum pre clara, mihi jam non sis amara, fac me tecum plangere. Hát ha már a latin szövegnél tartunk, ezt most kórus fogja énekelni, de megfigyelhetjük azt, hogy sok esetben, amikor nyugat-európai énekesek énekelnek latin szöveget, nehezen megy nekik a kiejtés. Tehát inkább olaszosan ejtik ki ezeket a szavakat, például plangere, és így tovább, és így tovább. A magyar nyelv szépen ki tudja ejteni a középkori vagy ókori latint, úgyhogy inkább a plangere áll közelebb az eredeti hangzáshoz. Magyarul Sík Sándor a következőképpen adja vissza: dicső szüze szent szüzeknek, hadd ízleljem kejhedet meg, add nekem fájdalmaid. Ezzel szemben Babics azt mondja: szüzek szüze, légy szívedben hozzám jó és nem kegyetlen, hozd meg vélem könnyedet. Mind a kettőnek vannak erényei, és mind a kettő azért szabadon is kezeli a szöveget természetesen. Dicső szüze szent szüzeknek, itt talán Sík Sándor áll közelebb az eredeti szöveghez, ugyanakkor a következő sorban kicsit talán szabadabb teret hagy magának: hadd ízleljem kejhedet meg. Az eredeti szövegben nincsen szó kehelyről, és természetesen tartalmilag abszolút helyén való az, hogy ad nekem fájdalmaid, de mégis talán a kis versszak második felében Babics áll közelebb az eredeti szöveghez. Légy szívedben hozzám jó, hát az eredeti szövegben még nincsen szó szívről, hogy légy szívedben, és jóságról sem, hanem inkább arról, hogy ne légy hozzám keserű, vagy ne légy hozzám kegyetlen, ez pontos. Fac me tecum plangere, tedd, ugye ez a fac szó, ez többször ismétlődik, felszólító mód, tedd, hogy veled sírjak, tedd nekem veled sírnom. Oszd meg vélem könnyedet, ez nyilván közelebb áll a síráshoz, ugye Sík Sándor nem találja meg, vagy nem illik bele neki a fordításának a szövegébe a könyv vagy a sírás, de azért ezzel együtt tartalmilag mind a két fordítás nagyon szép és kifejező. Zeneileg folytatódik még a dur hangnem, ez már a harmadik tétel, A-durban halljuk, és ez az utolsó is ezek közül, tehát visszatér majd ezek után a moll, és valóban ugyan van drámaiság a zenében, de ugyanakkor mégis, ha nem tudnánk, hogy egy Stabat Materben vagyunk, akkor nem is tűnik önmagában annyira szomorúnak. A tempóját tekintve, az előadás módját tekintve largó, tehát szélesen áradó, lassú zenét fogunk hallani, és ezt az egész tételt Dvořák a kórusra alapozza, nem jutnak szóhoz a szólisták. Az is érdekes, meg is figyelhetjük, hogy maga a kórus néha zenekari kíséret nélkül énekel, ugye ezt az előadásmódot a cappellának nevezzük. Természetesen azért a szünetekben egy-egy hangszer megszólal, illetve aztán persze egyre inkább erősödik a zenekari kíséret a kórus alatt, vagy a kórus mellett. Akkor, amikor maga a kórus, vagy akár egyetlen énekes, ugye zenekari vagy hangszeres kíséret nélkül kell, hogy megszólaljon, azért az mindenképpen kiélezett helyzet, hiszen neki egyedül kell megteremtenie azt az atmoszférát, amit maga az egész mű megkíván, és nem támogatja őt ebben sem egy vagy több hangszer. Tehát mindenképpen érdekes ezeket is megfigyelnünk. És akkor itt térnék rá egy kicsit arra, hogy hát hogyan is hallgassunk zenét. Nyilván ezt nem fejtem ki teljes egészében, nem is vagyok ehhez szakavatott, és biztos, hogy vannak persze képzett zenészek, akiknek egyrészt a zenei memóriájuk olyan, hogy szinte az egész mű így egy-két meghallgatás után hát beivódik a gondolataikba vagy a fejükbe, és fel tudják idézni az egészet is, meg a részleteket is. Valószínűleg a legtöbben azért nem egészen így vagyunk. Úgyhogy nekünk nem árt, hogyha akár valami kis magyarázat, elmélkedés tartozik hozzá, vagy hát megfigyelési szempontok. Érdemes azt megfigyelnünk természetesen, hogy milyen hangszerek játszanak. Ez egy gyereknek is érdekes feladat, hogy próbálja ezt meghallani. A figyelmünket is nagyban erősíti, hogyha hát ilyen feladatokat kitűzünk magunknak. Ez nem mindig olyan egyszerű. Vannak olyan hangszerek, amelyek inkább belesimulnak a zenekarba, főleg, hogyha az egész zenekar játszik együtt, nagyon nehéz külön-külön meghallani vagy azonosítani az egyes hangszereket. Sokat segít ebben, hogyha nem egy hangfelvételt hallunk, hanem egy videófelvételt, ahol látjuk is a zenekart és a karmestert. A következő, hogy általában hallunk ugye egy dallamot. Ez vagy tetszik, vagy nem, hát jó esetben persze megragadja a figyelmünket, vagy fülbemászó, de nem kell ezt mindig elvárnunk a zeneszerzőtől, hogy ilyenekkel csiklandozza a fülünket, viszont a legtöbb zenemű, amit hallhatunk, az nem egy szólamú, hanem több szólamú. Sokszor a legmagasabb szólam az, vagy dallamvonal az, ami úgy igazán magára vonja a figyelmünket, és kifejezetten fülelnünk kell, vagy figyelnünk kell arra, hogy mellette még milyen dallamok szólalnak meg. Érdemes akár azért is többször meghallgatnunk egy-egy művet, vagy hát részleteiben, hogy ezeket a különböző dallamvonalakat akár úgy külön is megfigyeljük, és lássuk valamiképpen, hogy hogyan szövi össze ezekből a zeneszerző az adott tételt. Ugye sok esetben külön dallamot játszhatnak az egyes hangszercsoportok, természetesen a kórusnak az egyes szólamai, illetve hát a szólisták egyesével is, úgyhogy nagyon sokféle ilyen dallamot komponál össze a zeneszerző. Ez a sokféle dallam, ez természetesen egy adott időben szólal meg, tehát ugyanakkor erre is érdemes figyelnünk, hogy egy adott pillanatban a különböző hangszercsoportok, vagy énekesek, vagy a különböző dallamok egy-egy hangja szólal meg. És ez ad valamilyen összhangzást, amelyben természetesen van harmónia is, de ugyanakkor persze van benne feszültség is. Vannak benne olyan felhangok, amelyek talán egy kicsit nehezen barátkoznak egymással. De hát mindez része annak, amit annak az érzelmi hatásnak, amit a zeneszerző ezzel el akar érni. Tehát egyrészt érdemes az egyes dallamvonalakat időben kicsit külön-külön is megfigyelnünk, másrészt pedig az egy adott időpillanatban felhangzó hangokat, hát együttesen is természetesen halljuk. Akinek jó a ritmusérzéke, az külön is figyelheti azt, hogy a zeneszerző hát hogyan játszik a ritmussal, ebben mennyi fantáziája van, akár milyen játékokat eszel ki, hogy nagyjából egy időben különböző ritmusképleteket ad az egyes hangszereknek vagy szólamoknak. Nagyon tanulságos, ha esetleg különböző felvételeket vetünk össze, és ezeket alaposan megfigyeljük. Úgyhogy valószínűleg legtöbbünknek sokat segít az, hogyha egy-egy zeneművet többször meghallgatunk, ilyen különböző szempontok szerint alaposan megfigyelünk, és akkor hát szépen lassan a fejünkben is egyre jobban kibontakozik ennek a műnek az összetettsége, a szépsége, és hát akkor így talán ez is segít bennünket, hogy hát elmélyüljünk magában a zenében is. Ezek után hallgassuk meg tehát a 7. tételt a kórus és a zenekar előadásában, szűk 7 percben. Következik majd a 8. tétel, 6 perc, tehát ez sem hosszú. 2 verszak, nézzük a szöveget. Facut portem Christi mortem passionis fac consortem et plagas recolere. Ad tisztelnem, ad viselnem, s el nem felednem, holt szerelmem Krisztusomnak kínjait. Ígység Sándor. És Babics, add, hogy sírván Krisztus sírján, sebeit szívembe írnám, s bánatodban részt vegyek. Érdekes, hogy mind a két magyar költő, akinek a fordítását itt ismertetem, kihasználja az első sornak ezt a belső rímjét, facut portem, Christi mortem. De egészen máshogy. Ad tisztelnem, ad viselnem, így Csík Sándor, add, hogy sírván Krisztus sírján, így pedig Babics. És utána Csík Sándor még tovább folytatja ezt a rímet, ad tisztelnem, ad viselnem, s el nem felednem. Úgyhogy kihasználja az ebben rejlő lehetőségeket. Mind a két fordítás szép és kifejező. Christi mortem, tehát a halott Krisztusra utal mind a két fordító, ugye utal erre másként, holt szerelmem Krisztusomnak kínjai, Csík Sándor, és Babics pedig sírván Krisztus sírján, tehát talán itt Babics egy kicsit jobban elszakad az eredeti szövegtől, de ezzel együtt mind a ketten jól megragadják a költemény eredeti szövegét. A 17. verszak így hangzik, fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruore filii. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, buzgó vérével fiad. Fiat sebe sebesítsen, szent keresztje részegítsen, és vérének itala. Így Babics Mihály. Úgyhogy tulajdonképpen ezekkel a verszakokkal fejeződik be a költeménynek az a szakasza, amelyben a költő vagy a keresztény lélek az részt kér, részt vállal Krisztusnak a szenvedéséből. Zeneileg meglep bennünket Dvorzsák, hiszen egy olyan tétel következik, amely két szólista duettje, a szoprán és a tenor kettőse lesz, ilyet eddig nem alkalmazott. Volt már kórus, volt egy szólista kórussal, volt kórus és a négy énekes, volt a négy énekesnek a kvártetje, tehát mindenféle volt már, de duett még nem. És most ezt fogjuk hallani, bémol hangnemben és szintén lassú tempóban. Ezek a verszakok is, de természetesen az egész költemény és az egész zenemű a fájdalmas anyát szemléli, vele érez együtt, vagy vele próbál azonosulni, és természetesen Jézus Krisztussal. Ennek a fájdalmas anyának a katolikus liturgiában szeptember 15-én van az emléknapja, és vidékenként különböző mértékű a tisztelete, például Spanyolországban a legtöbb templomban található egy feltűnő, méretes, fájdalmas anya szobor, nem egy esetben öltöztető szobor, tehát ruhája is van, természetesen sötét tónusokban. Nagyon érdekes az, hogy Máriát mégis inkább a keresztény utókor, vagy az elmúlt két keresztény évezred nem annyira fájdalmas anyaként, hanem boldogasszonyként tartja számon. Nagy boldogasszony, gyümölcsoltó boldogasszony, sarlós boldogasszony. Még azok is ismerik ezeket az elnevezéseket, akik mondjuk nem katolikusok, vagy nem járnak templomba. Tehát valamiképpen nem csak a népi vallásosságba, hanem az európai kultúra egészébe beleivódott ez, hogy Mária boldogasszony. Meghökkentő az, hogy lehet az, hogy valaki átéli a legnagyobb fájdalmat, amit úgy emberileg a legnagyobb fájdalomnak tartunk, a gyermekének az elvesztését, ráadásul hát a kínhalálát kellett végignéznie, és hogy ezzel együtt mégis inkább boldog asszonyként tartjuk számon. Tehát mi lehet az a boldogság, ami felül tudja írni ezt az emberi legnagyobb fájdalmat, amitől a leginkább félünk, vagy amit senkinek sem kívánunk. Mi a titka tehát Máriának? Nyilván az, aki hívő ember, az persze tudja a választ, hogy hát bizonyára ő is találkozott a feltámadt Krisztussal, de aki nem vallásos, annak számára maradjon nyitva ez a kérdés, és érdemes neki is nagyon elgondolkoznia, hogy hogy lehetséges az, hogy már a keresztény őskor, tehát már az apostoli kor, és attól kezdve a elmúlt 2000 év kereszténysége, az rá meri mondani egyáltalán Máriára, hogy ő boldog asszony. Tehát nem is csak az a kérdés, hogy ő szubjektíve mit mondana magáról, hanem hogy ez a kép az, ami tovább él róla az elmúlt 2000 év óta. Hát így hallgassuk most meg a Dvořák Stabat Mater 8. tételét.
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Mondom, nagy kísértés, hogy én erről beszéljek, de nem erről.